Hangadó szerda. Az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, Dani Zsolt vagyok. A szerbiai vezetés nem meglepő módon nagy jelentőséget tulajdonít a francia elnök belgrádi látogatásának, ugyanakkor szinte biztos, hogy a küldöttségek találkozóján nem kerül aláírásra az összes egyezmény, amit Szerbia szeretne. Műsorunkban bejátszást hallhatnak Pásztor Bálintnak, a VMS elnökének, médiaházunknak adott interjújából. Az új tanév kezdete kapcsán kiemelt témaként foglalkozunk oktatási kérdésekkel és az ágazat újításaival, illetve kilátásaival. Ezek lesznek témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Ezt látnod kell, most mi jövünk végre, történelmet írunk a jégre. Tőlünk visszhangzik az ég is, alig hittek bennünk, de itt vagyunk mégis. Megküzdünk, hogy a világ lássa, mikor más fékezni, akkor lépünk a gázra. Hisz együtt elfelejtünk félni, ha a kételyek kapuját át kell lépni. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt. Zászlót fel, most még a pálya. Bírjuk még a szemünk serebben, rég megtanultuk, nincs lehetetlen. Együtt érünk fel a csúcsig, minden fejben dől el, rajtunk múlik. Megküzdünk, hogy a világ lássa, mikor más fékez, mi akkor lépünk a gázra. Érzem, mindig is erre vártunk, végre teljesülhet minden álmunk. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt, tisztán látom a célt. Semmi, de semmi nem állíthat meg. Tisztán látom a célt. Zászlót fel, most még a pálya.
Time.
A szerbiai vezetés nagy elvárásokkal készül Emmanuel Macron francia államfő holnapi látogatására, a vezető legutóbb 5 éve járt országunkban. Házigazdája Alekszandar Vučić köztársasági elnök az elmúlt időszakban több rendezvényen is találkozott Macronnal. A párizsi elnöki hivatal bejelentése szerint az ország ismételten aláhúzza, hogy támogatja Szerbia uniós közeledését. A felek szinte minden olyan témát érintenek, amelyek jelentősek a kétoldalú kapcsolatokban. A gazdaságon kívül asztalra kerül a hadászati és infrastruktúra fejlesztés kérdése, de nem lehet megkerülni az időszerű biztonságpolitikai témákat sem. Mint ismeretes, az elmúlt években egyre több francia vállalat jelent meg befektetőként Szerbiában. Macron Belgrádon kívül Újvidékre is ellátogat, ahol egy francia érdekeltségű óriás vállalatban részt vesz egy mesterséges intelligenciáról szóló konferencián, ugyanis Szerbia is tagja az ezt magas szinten fejleszteni és szabályozni kívánó országok csoportjának, amelyek keretében rövidesen Párizsban tartanak csúcstalálkozót. A sajtóban előzőleg megjelent hírek szerint Macron a védelmi együttműködése részleteinek lezárása miatt is személyesen tárgyal Belgrádban. Országunk az elmúlt 2-3 évben többször is jelezte, hogy érdekelte a korszerű francia vadászgépek iránt. Egyelőre viszont nem világos a projekt pénzelése, mert felszereltségtől függően egyetlen Dassault Rafale katonai gép ára 100 és 120 millió euró között mozoghat, miközben a szerbiai légierőnek több éves átállási programot kell végrehajtania, hiszen évtizedek óta szovjet, illetve orosz technológiára és repülőkre alapozták az egységeket. Párizs érdekelt az atomipari és közlekedési együttműködésben is. A küldöttségek holnap este számos kooperációs egyezményt adnak át egymásnak, de ezzel minden bizonnyal nem merül ki a Szerbia által tervezett projektek száma. A mostani tágabb együttműködés alapjait az elmúlt években megvalósított üzletek alapozták meg, hiszen Belgrád vásárolt már francia légieszközöket, a fővárosi repülőtér francia érdekeltségű vállalat irányítása alá került, az ország szakosodott cégei pedig kiveszik részüket a belgrádi metró kiépítési munkálataiban is. Diplomáciai körökben jártas szakértők arra mutatnak rá, hogy az uniós politikával párhuzamosan továbbra is erős az egyes tagországok saját befolyásának erősítési igénye. Franciaország ebben a pillanatban elsősorban gazdasági hasznot lát a viszonylag kis országnak számító Szerbiával való együttműködésben, de a politikai presztízs szerzés és a befolyás kiterjesztése sem elenyésző tényező, hangoztatták. A tárgyalásokon a kölcsönös haszonnal járó témákon kívül szó lesz a koszovai helyzetről és az Oroszország elleni szankciók, illetve az uniós külpolitikához való igazodásról is, emlékeztetnek az elemzők. Vučić és egyes kormánytagok cáfolták azokat a médiában megjelent állításokat, miszerint Macron egyik célja, hogy a jövőben Szerbiában tárolják a Franciaországban keletkező nukleáris hulladékot. Egyes jogászok szerint Belgrád törvények módosítási folyamatának megindításával is Macron kedvében kíván járni, amivel eltörölnék az atomenergia kiaknázására vonatkozó, lassan 4 évtizede bevezetett tilalmat. Mint ismeretes, Franciaország fejlett atomiparral rendelkezik, a szerbiai vezetés pedig hosszú távon atomerőművek kiépítésében látja az energetikai biztonság szavatolását. Szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy országunk ebben a pillanatban nem rendelkezik megfelelő ipari háttérrel és szaktudással egy ilyen összetett projekt megvalósításához. Nem kis jelentőségűnek számított az országos vezetés minap tartott egyeztetése sem, amelyen az amerikai hírszerzés vezetőjét és munkatársait látták vendégül. A Washington illetékes a térség több pontját is meglátogatta, de nem meglepő módon erről nem jutottak el részletek a nyilvánosság elé. A napokban pedig az elmúlt években többnyire stabilnak mondható szerb-horvát viszony síkon feszültségeket keltő történésekre került sor. A belügyi tárca állítása szerint a biztonsági szervek koordinált akciója során horvát kémet tartóztattak le. Az ágráb illetékesek eddig visszafogottan reagáltak a történtekre. Ettől viszont sokkal nagyobb nyilvános visszhangot keltett a Severina Vučković horvát énekesnő határon történő feltartóztatása, akit kihallgatás után szabadon engedtek. A horvát közvélemény nemzeti alapú diszkriminációt lát a történet mögött, a belgrádi politikusok pedig számos más szerbek elleni eljárást hoztak fel ellen példaként. A jogilag megkérdőjelezhető feltartóztatással kapcsolatban Alekszandar Vulin kormánytag azt nyilatkozta, hogy a biztonsági szolgálatok élén töltött ideje alatt saját maga hozott létre nem kívánatos személyeket egy begyűjtő listákat. A szerbiai hatalomnak a napokban a külpolitikán kívül több belföldi nehézséggel is szembesülnie kell. Az ország déli részén egyre több falvat veszélyeztetnek óriási erdőtüzek, ezt megelőzően a szárazság nagyban hozzájárult számos kisebb incidenshez is, amely emberi életeket is követelt. A lángok jelenleg egy közúti szakaszon folyó forgalom leállítását is eredményezhetik. Az illetékesek ezért egy olyan rendszert hoznak létre, amely katasztrófák esetén értesíti a lakosságot. Nem szűnt meg a lítium kiaknázást ellenzők mozgalmának a fellépése sem, az ökológiai lázadás több kisebb tüntetést követően azt üzente, hogy a hatalom aktivistákkal szembeni elnyomása csak további rétegek elégedetlenségéhez vezet majd. Jogi szakértők pedig annak a meggyőződésüknek adtak hangot, miszerint nem valószínű, hogy a napokban letartóztatott környezetvédőket el lehet majd ítélni az alkotmányos rend elleni fellépés vált pont alapján. A kormány nehézségekre számíthat az oktatási dolgozók elégedetlensége miatt is, akik tiltakozást és részleges munkabeszüntetést helyeztek kilátásba. Az illetékesek előzőleg a mezőgazdasági termelők által megfogalmazott követeléseket igyekeztek kezelni. A hatalom ezen kívül bejelentette a nyugdíjak és a minimálbér növelését, miközben a statisztika azt mutatja, hogy a tavaszi ünnepek után érezhető arányban csökkent az átlagbér. Az ország vezetése az ellene fellépőkkel szembeni vádak megfogalmazása mellett azt ígérte, hogy a következő év végéig az átlagfizetés eléri majd az 1000 eurót, míg közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy egyre drágább a nagy beruházások pénzelése, amelyek már a korábbinál kisebb mértékben növelik majd az ország gazdaság ki össztermékét.
Pörög az élet, belőrülök én, ahova visz a sors, én úgy érzem, hogy pont ott szép. Belemerül a bánat, ide lejön az ég, így születtem, engem engedj, hogy adhassam még több fény. Ez a sorsom édesem, soha nem kell. A pálya, milyen ez az egész, a kimaradók nem tudják meg, mit nyertél, akit lehagy az élet, vagy ez a világ, az magának adjon hálát, hogy elkerülte a boldogság. Ez a dolgom úgy hiszem, hogy csak adjak, mi lehet, és a pártkarokra válsz, nálam úgy is meg le lehet. A buli végén rájössz majd, hogy nincs kérdés, csak a szabad a szíved.
A Vajdasági Magyar Szövetség a nyár folyamán több kiemelt fontosságú Kárpát-medencei magyarságot érintő rendezvényen képviseltette magát. A rendezvényeken szó volt a közösségek megmaradását elősegítő programokról is, közölte Pásztor Bálint, a pártelnöke. A politikus médiaházunk televíziós műsorának nyilatkozott, ebből hallanak részletet, Vojvodity Ágnes kérdezte.
Kezdjük a legfrissebbel, a Tihanyi Transit Fesztivállal, azon ugyanis a rendszerváltás utáni nemzetegyesítésről cseréltek véleményt, illetve panel értekezlet is volt. Kikkel sikerült véleményt cserélni, és miről volt szó?
A nyár folyamán sok olyan szabad egyetem és egyéb más lehetőség volt, ahol a határon túli magyarság helyzetéről is beszélni lehetett, illetve áttekinteni, hogy hol, meddig jutottunk az elmúlt években, évtizedekben. A legutolsó a sorban a Tihanyi Transit Fesztivál volt. Itt a sepsiszentgyörgyi polgármesterrel, valamint Németh Zsolttal, a Magyarországgyűlés Külügyi Bizottságának az elnökével, illetve Panyi Miklóssal, a miniszterhelyettessel, Gulyás Gergely minisztériumában, meg Zsigmond Barna Pállal, az Európai Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettesével beszélgettünk arról, hogy az elmúlt 34 évben honnan, hova jutott a külhoni magyarság, így a mi esetünkben a vajdasági magyarság. Elmondtam azt, hogy sajnos a vajdasági magyar közösségnek az elmúlt szűk 3,5 évtizedben kijutott minden rosszból, ami csak a történelem folyamán adódhat, ugye háborúk, hiperinfláció, behívók, bombázás, három országnak az állampolgárai voltak ebben a 3,5 évtizedben a vajdasági magyarok, akkor is, hogyha saját utcájukat se hagyták el, tehát valóban egy nagyon embert próbáló időszak volt, ennek ellenére számos kezdeményezés indult tőlünk, vajdasági magyaroktól, olyan kezdeményezések, amelyek megvalósultak, és Kárpát-medencei összehasonlításban is vagy példaértékűek, vagy pedig mi valósítottuk meg először, és aztán mások szintén eredményeket értek el e tekintetben, habár vannak olyan eredmények, amelyeket senki más nem tudott utánunk csinálni. Egyrészt tőlünk indult a kettős állampolgárság iránti küzdelem, ami ugye 2010-ben Orbán Viktor kormányának köszönhetően megvalósult. Ez a kezdeményezés még Ágoston Andráshoz köthető, és hát bő 3,5 évtizeddel ezelőtt került megfogalmazásra. Ilyen a nemzeti tanácsoknak a létrejötte, ugye 25 éves az idén a Magyar Nemzeti Tanács, először az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács alakult meg, majd 2002-től alkotmányos és törvényes kategóriának is számít a mi közösségünknek az országos kisebbségi önkormányzata. A gazdaságfejlesztési program is tőlünk indult, ez pedig Pásztor István nevéhez köthető. Aztán ehhez hasonló megvalósult Erdélyben is, és máshol is, de tőlünk indult a kezdeményezés is, és a megvalósítás is. Tehát én azt gondolom, hogy a mi közösségünk számos alkalommal az elmúlt 3,5 évtizedben bebizonyította, hogy életképes, életre való a megfogyatkozás ellenére is egy olyan tényezője az országnak, amellyel számolni kell. Hát ezekről a konkrét kérdésekről volt szó Tihanyban pénteken.
Akkor menjünk egy eseménnyel távolabbra, ugye a Szent István napi központi ünnepség az idén is Palicson volt, bár nagyon sok helyen volt megemlékezés, illetve ünnepség. Mi a Szent István üzenete, illetve a Szent István napjának az üzenete a vajdasági magyarságnak az idén?
A Vajdasági Magyar Szövetség 28. alkalommal szervezte meg a központi Szent István napi ünnepséget Szabadkán, illetve Palicson. Az idei ünnepségünknek a mottója egy Babits Mihály idézet volt, hogy innen tudod, hát mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Ez megint csak visszautal arra, amiről az előbb beszélgettünk, hogy mindenféle nehézség, megpróbáltatás ellenére, annak ellenére, hogy a történelem viharai néha nehéz pillanatokat okoznak a közösségnek az életében, mégiscsak itt vagyunk, létezünk, politikai értelemben is tényezőnek számítunk, ragaszkodunk a nyelvünkhöz, a kultúránkhoz, a hagyományainkhoz, és hát ezt ünnepeljük mi Szent István napján különösen. Azt gondolom, hogy a Szent Istváni örökség igazán aktuális a mai időszakban is, annak ellenére, hogy ugye 1000 év távlatáról beszélünk, azért gondoljunk abba bele, hogy Európa közepén az elmúlt 1000 évben hány nemzet tűnt el, milyen változásokra került sor, ennek ellenére mi még mindig azokból az értékekből táplálkozunk, illetve Magyarországnak akár közigazgatási, akár egyházszervezési szempontjából ugyanazok az elvei, illetve ugyanazok a szabályok működnek, amelyeket Szent István király 1000 évvel ezelőtt definiált, és hát az is fontos, hogy ahogy Szent István király nem meghunyászkodó politikát folytatott, és a végsőkig kitartotta saját nemzeti közössége mellett, így nekünk is ez a feladatunk, nem behódolni senkinek, együttműködésre törekedni, ahogy Szent István király is tette, de egyenrangú feleknek az együttműködésére. Ez tud bennünket, vajdasági magyarokat megtartani a következő időszakban is.
Augusztus 20-a a vajdasági magyarok számára még egy jubileum, még egy ünnep, ahogy az imént is említette, 25 évvel ezelőtt alakult meg az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács. Nagyon rossz idők jártak akkor a bombázásnak, éppen hogy csak vége lett, ugye?
Így van, és amikor a Vajdasági Magyar Szövetségnek az akkori vezetői definiálták a 3 pillérű autonómia koncepcióját a Vajdasági Magyar Szövetségnek, és döntés született arról, hogy éppen augusztus 20-án megalakul az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanács, akkor még nem lehetett azt tudni, hogy vége lesz a bombázásoknak, illetve hogy lesz esetleg szárazföldi intervenció, vagy hogy egyáltalán milyen körülmények fognak majd akkor uralkodni. Mégis olyan bátrak voltak, hogy ott augusztus 20-án 1999-ben létrehozták akkor még civil szervezetként az ideiglenes Magyar Nemzeti Tanácsot. Nálunk sokkal számosabb nemzetrészek, mint az erdélyiek, azóta se jutottak messzebbre, hiszen ott a Magyar Nemzeti Tanács egy civil szervezet, nálunk pedig konkrét felhatalmazással, konkrét jogosítványokkal rendelkező országos kisebbségi önkormányzat, a personális, kulturális autonómiánknak a legfőbb szerve, amely konkrét hatáskörökkel rendelkezik az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén. Autonómia építésben ennek köszönhetően az egész Kárpát-medencében mi vajdasági magyarok jutottunk a legmesszebbre, és ilyen szempontból tartom azt nagyon jelentősnek, hogy ez egy bizonyos értelemben kerek 25 éves, de hát kerek, mert negyed évszázados évforduló.
Így van. Menjünk most akkor a Bálványosi Szabad Egyetemre, ott Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet, és egyebek között említette a családtámogatást is. Tehát a családtámogatás folytatódik, de vajon nálunk milyen nagy beruházások folytatódnak, illetve magyarországi támogatás ezentúl érkezik-e?
Igen, a Tusnádfürdői Bálványosi Szabad Egyetem a nemzetpolitikának az egyik kiemelt eseménye mindig a nyárnak a közepén. Ott is volt egy politikai panelbeszélgetés, ahol a határon túli magyar pártok vezetői értékelték a nemzetrészüknek az állapotát. Volt egy szűkkörű egyeztetés Orbán Viktor miniszterelnök úrral, és utolsó nap kerül sor mindig az ő előadására. Ezen a szűkkörű egyeztetésen tudtunk arról beszélgetni, hogy melyek azok a gondok, amelyek a vajdasági magyar közösséget érintik. Ezen a szűkkörű egyeztetésen hoztam szóba például a határátkelésnek a nehézségeit is, és hát ennek az eredménye az, hogy a horgosi közúti határátkelő 1 órával korábban nyit annak érdekében, hogy az ingázók el tudjanak jutni a munkahelyükre. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, mert ugye a mai világban mindenki hozzászól, mindenkinek van véleménye, és ez jó, hogy mindenkinek van véleménye. És úgy is lehet tekinteni erre a dologra, hogy hát most 1 órával tart tovább a határátkelő, vagy 1 órával nyit korábban a határátkelő, miért kell ebből ekkora ügyet csinálni? Hát csupán azért, mert több száz ember így el tud jutni a munkahelyére időben, nem kell az életét kockáztatva gyalog vagy kerékpárral a horgosi autópályán a határátkelőt megközelíteni, ami egyébként szabálytalan is, csak hát nem nagyon volt más lehetőségük az elmúlt hónapokban, és mindez ahhoz járul hozzá, hogy ezek az emberek nem kell, hogy átköltözzenek Magyarországra, hanem minden este otthon alhatnak, magyarán el tudnak jutni a munkahelyükre, de ugyanaznap vissza is tudnak jönni, tudják biztosítani az egzisztenciát a családjuk számára. És hát ezen az egyeztetésen áttekintettük ezeket a beruházásokat és ezeket a befektetéseket, amelyeket Magyarország kormánya megvalósít a határon túli területeken, így itt Vajdaságban is. Nagyon sokfélék ezek a beruházások. Egyrészt vannak a nagy beruházások, mint például a Budapest-Belgrád vasútvonalnak a kiépítése. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy november végén már Szabadkáról Újvidékre, illetve Belgrádba el lehet majd jutni. Néhány évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt. Valakik még emlékeznek, mondjuk az én generációm is emlékszik arra, hogy lehetett még vonattal Szabadkáról Belgrádba eljutni, csak nem volt az biztos, hogy jön a vonat, meg nem volt az biztos, hogy aznap odaér. Most pedig olyan gyorsan és olyan európai körülmények között tehető majd meg ez az útvonal, ami azt gondolom, hogy a mobilitás szempontjából nagyon fontos, és egy későbbi periódusban ugyanez megvalósul majd Belgrád és Budapest között. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom az intézményrendszerünknek a támogatását, itt elsősorban az oktatási, a művelődési, vagy akár a tájékoztatási eszközöknek a támogatására gondolok. Fontosak a családtámogatások, ott elmondta a miniszterelnök úr, hogy az Magyarország kormányának a célja, hogy a magyarországi családtámogatási rendszert a határon túlra is kiterjesszék. Természetesen ez hatalmas költségvetési eszközöket feltételez, és hát ezek nem azok az idők, amikor ezek olyan nagyon egyszerűen biztosíthatóak, de fontosnak tartom azt, hogy az elhatározás, a szándék megvan, és biztos, hogy nem egyik napról a másikra, de ezek a különböző lehetőségek kiterjesztésre kerülnek majd a határon túlra is, természetesen a magyar állampolgárok számára, de hát a mi esetünkben gyakorlatilag egyenlőségjelet lehet tenni, mert a mi közösségnek a túlnyomó többsége igényelte a magyar állampolgárságot, és nagyon fontos a gazdaságfejlesztési programnak a folytatása. Novemberben kerültek kiírásra 3 évszünetet követően újabb pályázatok, a falusi házvásárlás pályázat, illetve a mezőgazdasági termelők és a kisvállalkozók számára jelent meg pályázat. Ezek közül 2 elbírálásra került már, egy pedig a közeljövőben fog elbírálásra kerülni, de a jövőben újabb pályázatok is várhatóak majd. Én azt szoktam mondani, mert én a világos egyenes beszédnek vagyok a híve, hogy mindez azért valósulhat meg, mert van kit támogatni. Ez alatt azt értem, hogy van nekünk közösségünk, amely számottevő, de hogyha politikai értelemben nem lennénk relevánsak, azaz, hogyha a vajdasági magyar közösség a választásokon nem sorakozna föl a Vajdasági Magyar Szövetség mögé, akkor a magyar kormánynak nem lenne kivel tárgyalnia arról, hogy melyek azok a támogatási formák, amelyek a leginkább találkoznak a közösség elvárásaival, és akkor mindabból, ami közül sok mindent természetszerűnek tart a vajdasági magyar közösség, nem valósulna meg, hát így viszont megvalósulhat.
A parlamentben szó volt a nagyberuházásokról is, az imént már beszéltünk, de én még azért néhányat kérdeznék, hogy mondjuk a szabadkai székesegyház felújítása milyen ütemben halad, illetve a zsabjai templomot szeretném még kérdezni, hogy mikorra készül el.
A zsabjai templom gyakorlatilag elkészült, a Magyar Nemzeti Tanács felügyelte ezeket a munkálatokat, Magyarország költségvetéséből került támogatásra ez a projektum. Biztos vagyok abban, hogy az ősz folyamán át fogjuk tudni ezt a közösségi térként funkcionáló egyházi létesítményt, egykori római katolikus templomot. Ami pedig a székesegyházat illeti, a szabadkai székesegyházat, e tekintetben még a Covid előtt voltak munkálatok, aztán a Covid meg a háború derékba vágta ezeket a felújítási munkálatokat. A nyár folyamán a Magyar Építésügyi Minisztériumnak az államtitkára járt Szabadkán, amikor megtekintettük az épületnek az állagát Fazekas püspök úrral, és abban állapodtunk meg, hogy készítenek egy újabb kimutatást arra, hogy mennyi pénzbe kerülne a Székesegyháznak a felújítása, és ami ennél is fontosabb, megállapodtunk arról, hogy semmiféle bontás, visszabontás, a tornyok esetleges visszabontása nem jöhet szóba, mint ahogy arról szó volt néhány évvel ezelőtt lehetőségként. Úgyhogy szakaszokra bontva, fázisokra bontva a jövőben folytatódni fog ennek az objektumnak a felújítása, hiszen ez egy 18. század végi objektum, ami elsősorban egyházi jelentőségű, de úgy egyáltalán a szabadkai meg a vajdasági magyaroknak ez egy emblematikus épülete, amelyet fel kell újítani. Hát azt meg sem merem mondani, hogy mennyibe fog kerülni ennek a felújítása most, hogy a szakemberek újra kiszámolták, úgyhogy azért mondom, hogy nem lesz egy egyszerű és egy gyors beruházás, de oda fogunk arra figyelni, hogy a következő években megvalósuljon.
Küszöbön az iskola kezdés. Milyen iskola kezdés elé nézünk?
Fontosnak tartom azt, hogy sikerült azt elérnünk az előző évekhez hasonlóan, hogy mindenhol, ahol legalább 5-en szeretnének magyarul tanulni, ezt önálló magyar osztályban megtehessék. Ezt azért tartom mindig fontosnak kiemelni, mert a törvényes minimum 15 fő. Tehát amikor azt mondják azok, akik nem reálisan szemlélik a dolgokat, hogy hát a VMS miért része a kormányzati többségnek, és egyáltalán mi haszna van a közösségnek ebből, hát például ez. Hogy annak ellenére, hogy 15 fő a minimum, 5 fővel is tudunk osztályt nyitni. Nem azt szeretném mondani, hogy örülök annak, hogy 5 fővel nyílnak osztályok, azt szeretném mondani, hogy még mindig jobb, hogy 5 fővel meg tudjuk nyitni az osztályt, mint hogy azt mondjuk a szülőknek, hogy hát akkor vagy vigyék el 10-20-30 kilométerrel arrébb a gyereküket magyar osztályba, vagy pedig írassák szerbe. Tehát fontosnak tartom azt, hogy a saját lakhelyükön a magyar fiatalok, a magyar gyerekek magyar nyelven tudják folytatni az iskolai tanulmányaikat. Szeptember 2-án Bácskos útfalván lesz a tanévnyitó, a központi tanévnyitó olyan értelemben, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság ezen az eseményen fogja szimbolikusan kiosztani az oktatási nevelési támogatást, amelynek az összege ugye nagy mértékben növekedett az előző tanévtől Magyarország kormányának a támogatásából adódóan, és hát a Magyar Nemzeti Tanács is mindent megtesz annak érdekében a közoktatás szintjén is, meg a felsőoktatás szintjén is, hogy sikeres tanév elé nézzünk.
És akkor eljutottunk a Vackor óvodáig, itt Újvidéken őszre várható, hogy megnyílik a Vackor óvoda, és mondom rögtön a másik kérdést is ehhez, vajon a többi 5 tagozat Újvidéken, ahol magyar tagozat van, megmarad-e?
Meg kell, hogy maradjon, hiszen nem az az elképzelés, hogy visszaszoruljunk és feladjunk hitfőállásokat, ugyanúgy, ahogy Szabadkán és Noszán is van Vackor, de ezen kívül az állami óvodában is vannak magyar csoportok rengeteg objektumban, Újvidéken is ez a cél. Ugye folyamatban van a Magyar Szó székházának a felújítása, az egyik új tartalom lesz a Vackor, amely szeptember folyamán meg kell, hogy nyíljon, és a Vackornak ez a harmadik intézménye, a harmadik objektuma lesz, és egy új színfoltja, egy új magyar színfoltja Újvidéknek.
Most akkor térjünk megint vissza a politikához. A koalíciós szerződés mikor kerül aláírásra, illetve milyen változások esedékesek benne?
A koalíciós szerződés elkészült, napok, hetek kérdése, hogy mikor kerül aláírásra. Ez most már gyakorlatilag csak időpont egyeztetés kérdése. Én nagyjából heti rendszerességgel beszélek Milos Urcevicsel, a Szerb Haladó Párt elnökével, illetve az ország miniszterelnökével. Elképzelhető, hogy még augusztus folyamán, de hogyha itt a Macron francia elnök látogatása miatt csúszik is pár nappal, akkor is itt szeptember folyamán ez aláírásra fog kerülni, de ami ennél is fontosabb, minden működik annélkül is, hogy aláírnánk a koalíciós szerződést. Hónapok óta kinevezésre kerültek az államtitkárok, ők teljesítik a szolgálatukat, a a munkájukat végzik. A koalíciós szerződés pedig olyan szempontból fontos, hogy mindenki számára követhető legyen, hogy melyek azok a közös vállalások, melyek azok a projektumok, amelyeket szeretnénk megvalósítani elsősorban az infrastruktúra fejlesztés terén, de hát az élet minden területén. Úgyhogy a legközelebbi jövőben aláírásra fog kerülni a koalíciós szerződés, és azt követően, ahogy eddig is, hiszen már 2014-ben, aztán 16-ban, aztán 20-ban, majd 22-ben is közzétettük a koalíciós szerződéseket, most is mindkét nyelven, magyarul is és szerbül is közzé fogjuk tenni.
Szeptemberben megnyitja kapuit az első vajdasági Waldorf iskola. Itt az oktatás középpontjában a gyerek teljes személyiségének fejlesztése áll. A gyakorlatban ez úgy mutatkozik meg, hogy a Waldorf iskolákban a tanulás sokkal inkább a felfedezésen és a kreatív tevékenységeken alapul, mint a merev tanterveken. Sárkány Szintiával, a Waldorf iskola kezdeményezés első osztálytanítójával Muci Szántó Márta beszélgetett.
Vajdasági Waldorf közösségről van szó. Ez egy első olyan kezdeményezés, ami a Waldorf féle pedagógiai módszerrel foglalkozik nálunk.
Hát 2 éve sikerült megalapítanunk az óvodánkat, ami most már ugye a 3. tanévét kezdi meg szeptemberben, ez Magyarkanizsán található, és ha iskolai szintet nézünk, akkor az pedig most az első. Belgrádban vannak még erre ilyen törekvések, meg próbálkozások, de ennyire komolyan még nem sikerült nekik elindulni.
Igen, mert hogy Magyarországon ez már azért sokkal előre haladottabb fázisában van, ott már régebb óta vannak Waldorf is hasonló fejlesztésen alapuló iskolák és óvodák, de azért ez Szerbiában egy újdonságnak számít.
Igen, Magyarországon nagyon sok óvoda és iskola van, hogyha európai szinten nézzük az egy főre jutó Waldorf intézmények számát, akkor Magyarország az élmezőnyben jár 2. helyen Svájc után. Szerbiában pedig hát ugye ez lesz az első iskola, hogyha úgy nézzük. Nagyon-nagyon új mindenki számára, úgyhogy igen.
Mennyire volt nehéz ezt megalapítani, elindítani? Milyen feltételeknek kell eleget tenni? Föltételezem, hogy itt vannak bizonyos szabványok, amiket megkövetelnek.
3 éves munkánk van benne, ugyanis hát igazándiból a közösséget építettük már nagyon rég, én pedig ugye a tanítóságot tanultam. Most tartunk ott, hogy van egy ilyen magunk, aki aktívan és pénzt és energiát nem sajnálva azon dolgozik, hogy erről egyre több embert értesítsünk, minél többen lássák meg, hogy van ez a fajta út is, ami pedig azt illeti, hogy ez mennyire akkreditált, vagy hivatalos, vagy államilag elismert, az pedig egy olyan utat választottunk, ami teljesen legális és jogszerű. A gyermekeinket otthon oktatottnak nyilvánítjuk, tehát mi választjuk meg, hogy hogyan tanuljanak, és ilyen csoportba szerveződve a Waldorf pedagógián keresztül vannak a gyermekeink tanítva, és én leszek nekik az osztálytanítójuk. Tehát ez most egy kezdeményezés még csak, tehát nem hivatalos iskola, de nagyon-nagyon azon vagyunk, hogy az évek során elérhessük azt a nívót, hogy akkreditálhassuk magunkat, de ehhez sokkal több erőforrásra és emberre lesz szükségünk, mert még viszonylag kevés családot számlál a közösség. Maximum 30-an vagyunk.
Értem.
Ez még elég kevésnek számít.
Értem. És akkor megindul az iskola szeptembertől?
Természetesen megindul az első osztály, így van, 6 kis diákunk lesz, és a következő 5 éves tervünkben az van, hogy most 2-3 évig valószínűleg összevontagozatok lesznek, és azután reményeink szerint terjed annyira szét a híre, hogy tudnak önálló osztályok is nyílni, és akkor fogunk új termet keresni, vagy új épületet, mert most egyelőre csak egy családi házban fogjuk megoldani a tanítást, aminek nagy a beltere, és megfelel a számunkra jelenlévő elvárásoknak, ugyanis a Waldorf iskolákban rettentő fontos a hely, a helyigény, és nagyon sokat fogunk a gyerekekkel játszani, babzsákozni, mozogni, és ehhez nagyon fontos, hogy legyen hozzá elegendő tér. Ez most ebben az évben biztosan elég, és úgy látjuk, hogy 2-3 évig is még talán. Aztán reméljük, hogy kinőjük ezt az épületet, és keressük a továbbit.
Azt jelenti, hogy ezek a gyerekek, ezek most ebbe az iskolába fognak járni, és nem fognak járni az intézményes, úgymond klasszikus iskolába?
Így van, ők otthon oktatást választanak egy amerikai háttérintézménnyel, amire van jogunk.
Tehát ez az a jogi keret, aminek működtetni tudják, és hogy a szülők ugye tulajdonképpen ezt választják, amit a törvény értelmében választhatják. tehát hogy ez azért egy legális útja annak, hogy a gyerek iskolába jár, tehát nem az van, hogy nem jár iskolába, sőt.
Az áll az oktatási törvényben, hogy a szülőké a felelősség, hogy megválasszák a gyermeküknek az oktatási formáját. Tehát ők választhatnak az intézmények között is, és egyáltalán nem kötelező Szerbiait választani, bármilyet lehet. És ebből kifolyólag van ez az amerikai, akinek a bizonyítványát a szerb állami oktatási minisztérium elismeri, úgyhogy ezzel így a gyermekeink úgymond védve vannak, hogyha egyszer úgy döntenek, hogy állami középiskolába vagy egyetemre mennének, akkor nyugodt szívvel lehet őket engedni, mert megvannak hozzá az ilyen bürokratikus feltételek.
A tervek, hogy más helységekben, településeken is legyen ilyen Waldorf iskola?
Hát egyáltalán nem könnyű ezt létrehozni, úgyhogy örülünk, hogyha egyet sikerül úgy igazán létrehozni. És mindenféleképp az a célunk, hogy ebben a nagy szúrásban, ami így itt Észak-Vajdaságot érinti, valamilyen olyan helyen találjuk meg a végleges épületünket, ami könnyen megközelíthető a nagyobb városoknak, Szabadkának és Zentának és akár Topolyának, Kanizsának, tehát hogy így mindenféleképp valami centrális helyet szeretnénk. Addig pedig rábízzuk a sorsra is valamilyen szinten, hogy úgyis úgy alakul, ahogy annak most lennie kell, és figyeljük. Most a kisdiákok közt van zentai is, szabadkai is, palicsi is, kanizsai, martonosi, szóval hát egy darabig itt leszünk biztos, de hogy hol leszünk még, ezt nem tudom előre megjósolni. Tisztázott a szülők felé, és ebben mindenki teljesen rugalmas tud lenni, igyekszünk kihozni a lehető legjobbat. Hát a fő célunk az, hogy a gyerekeink mégis egy másfajta környezetben nőjenek föl, ami azt jelenti, hogy úgy tanulnak, hogy abban nincs nyomás, nem kapnak osztályzatot, szabadon választják meg, hogy mi az, ami őket jobban leköti, és abban mélyülhetnek el, de ugyanakkor komoly keretei vannak az oktatásnak, tehát itt is ugyanúgy megvan, hogy mikor mit lehet csinálni, és ebben így idomulni kell, de mégis valahogy sokkal baráti a légkör, és a gyerekek ide szeretnek járni, és nagyon szeretnek tanulni, és belső motivációból hajtanak végre rendkívül bonyolult feladatokat is, mert játékosan van az egész előadva. Az életre nevel, kenyeret sütünk, kertet művelünk, fát faragunk, kézi munkázunk, festünk, egy csomó minden olyan dolgot tudunk vele csinálni, vagy ezzel a pedagógiával, amire sajnos az államiban elég kevés a lehetőség.
Itt is megvan az a bizonyos kimenet, hogy a gyereknek mi az, amit el kell sajátítania mondjuk a fél évkorra, az év végén, mint ahogy a hagyományos iskolai keretek között?
Hát nem ilyen nagyon töredelmesen leszabályozva évekre, hanem inkább a végcél van megadva, és nagyobb ív áll rendelkezésünkre, meg több idő, hogy ugyanoda érjenek el mondjuk 8. végére, csak más ritmusban.
De hát azért van matematika is, meg földrajz is, meg egyéb úgy van. Hát nagyon szépen köszönöm, Szintia, hogy ezt megosztotta velünk, és akkor sok sikert kívánok az iskola kezdéshez.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió politikai magazin műsorát hallgatják, én Dani Zsolt vagyok.
Döntöttem vége, és kiléptem az ajtón, nem is ébresztettem fel, hogy átkozhat most képzeld el. Visszanézel, látnám, hogy ott sír most a párnám, nem volna jobb út. Minden harag rég elmúlt, és a lázas ember felgyógyult. Szabad levegő szívok végre már, gyere szembe van épp egy jó kis bár. Csak a lényeget mondom el, márvány lépcsőn jártam, egy gazdag furcsa házban. a fél. Ha látnád vele, szédülnél, ha! És idegen lennél úgy, mint én. Érted abból is, ahogyan néznek rá, érzed magad is, ha ugyan nem mondják. Kilóksz a képből egy arc vagy a mélyből, és nem lehetsz igazán jó. És belátod élből, hogy sose lesz a oda való. Jobb láb a bal cipőben, képzeld el, milyen érzés a rossz időben, nagyon rossz helyen. Bal láb a jobb cipőben, úgy hiszem, sok élet nem nyerő, de kevés volt ilyen. Kezdetben még jó volt, egy új kaland, egy hóbort, hogy ellopott egy nő. Nem tudtam, hogy hálós ő. Nem volt rossz a látvány, és ő sem volt egy sárkány, csak egy másik földön él, ahol másod kell és másik vér. És a látszat fontosabb mindennél. Ahol idegen volnál úgy, mint én, és alkalom jönne, elszöknél. Mit keresek itt? Hogy kerülök ide? Mi a fene dolgom van? Megpróbáltam találni egy választ, nem tudtam. Jobb láb a bal cipőben, képzeld el, milyen érzés a rossz időben, nagyon rossz helyen. Bal láb a jobb cipőben, úgy hiszem, sok őrület nem nyerő, de kevés volt ilyen. Jobb láb a bal cipőben, gondolj bele, azon kívül, hogy se jobb, semmi baj nincs vele. Bal láb a jobb cipőben, láthatod, milyen szédült egy állapot, de semmi baj, itt vagyok. Ha! Adj még egy cigarettát.
Évek óta beszélünk a vajdasági magyar ajkú lakosság fogyatkozásáról. Ez a jelenség a szorványban tapasztalható leginkább. Zomborban az eltelt 50 év alatt 13-szorosan csökkent a magyarok száma. Orsovai Bibi Anna riportja következik.
Nyugat-Bácskában jelenleg a lakosság 7,7%-a vallja magát magyarnak. A létszámcsökkenés az egyes településeken eltérő arányban jelentkezik. Míg Bezdán, Nemes Militics, Doroszló, Kupuszina, Szilágyi, Bács-Gyulafalva és Gombos utcáin természetes, hogy magyarul is beszélnek a lakosok, addig Zomborban napokig lehet közlekedni anélkül, hogy az ember magyar szót hallana. Pribilla Attila, Zombor segédpolgármestere a népszámlálási adatokat is ismertette.
A 12 évvel ezelőtti utolsó előtti népszámláláskor 17.500-an vallották magyarnak magukat Nyugat-Bácskában, ez most lecsökkent 12.500-ra, úgyhogy a Nyugat-Bácskában 7,7% a lakosságnak magyarnak vallja magát. A lakosság csökkenés nem csak a magyarokat és a többi nemzetiséget, hanem a szerbeket is érintette, úgyhogy 175.000-ről 150.000-re lecsökkent a lakosság. Nem minden várost és falut érint egyaránt a létszámcsökkenés. Szerintem és az adatok szerint is Zomborban legdrasztikusabb a létszámcsökkenés, és legidősebb is a lakosság. Saját példán szemléltetném, Nemes Militicsen mi 17-en voltunk, a 68-as generáció, most 5-6-7-8 gyermek van, ami azt jelenti, hogy körülbelül egyharmadára csökkent. Míg Zomborban akkor két párhuzamos osztály volt, általában 20-22-24 tanulóval, most pedig évente 2-3 van. Ami azt jelenti, hogy visszaesett 12-13-szor. A 45-6 gyerekről 2-3-ra. A VMS és a Nemzeti Tanács mindent megtesz. és végül is az Oktatási Minisztérium is, és az Oktatási Titkárság is a tartományi, hogy fenntartsuk a magyar nyelvű oktatást, ezért kis létszámú osztályokat nyitunk, ahol csak lehet, általános és középiskolákban is, mert a megmaradásunk egyik záloga az, hogy minden gyermek tanulhasson anyanyelvén, és hogy magas szintű oktatási színvonalat biztosítsunk.
Klem Valéria, a Doroszlói Petőfi Sándor általános iskola igazgatónője elmondta, hogy igazgatóságának 16 éve alatt megfeleződött a tanulók létszáma. 2008-ban 140 gyerek járt az iskolába, jelenleg 74, ebből 13 a magyar.
Doroszlói oktatásról 1752 óta beszélünk. Ez az intézmény, amelyben most vagyunk, 1963-ban lett átadva a rendeltetésének. Azóta viseli a Petőfi Sándor általános iskola nevet, előtte csak elemi iskolaként tartották nyilván. Ez az épület átadása előtt 4 különböző helyen folyt oktatás. Volt a Kossuth utcai gimnázium, volt a Kántor iskola, volt a Templom utcai iskola. Ebben a 4 épületben 9 tanteremben tanultak. A csúcspontja, amikor a legnagyobb létszámról tudunk számot adni, az a század elejé időszakban volt, az 1910-es években, mintegy 400 gyerek tanult itt, ezekben az épületekben, külön-külön, tehát a 9 tanteremben. Az államosítást követően, az a 20-as években történt, vagy 1920-ban történt, már 2 párhuzamos tagozat működött, tehát 4 szerb ajkú és 4 szerb horvát ajkú és 4 magyar ajkú tagozat volt. Akkor is 350-60 gyerekről vannak nyilvántartások. Majd 45 után vált 8 osztályossá, vált elemi iskolává ez az intézmény is, illetve az oktatás Doroszlón. Ekkor 8 magyar tagozatról beszéltünk, és 1 szerb osztályról beszéltünk. 65-ben, a 65 és a 75-ös időszakot számítva kezdődik a csökkenés. Tehát valahol 75-re már csak 240 gyereket tartanak nyilván, és ez valahogy az 1990-es évekre lecsökkent 100-ra. 1992-ben nyílik az első tiszta szerb tagozat Doroszlón, és 1999 és a 2000-es iskola évben nyílik az első kombinált magyar tagozat Doroszlón. Tehát addigra lecsökkent szinte 1/10 az össztanulók létszámának, a magyar ajkúaknak a száma. Jelenleg az idei iskola évben 74 diákunk van, ebből 13 volt a magyar ajkú, ők 5 tagozatba voltak besorolva, volt összevont tagozat is, illetve voltak nagyon kis létszámú tagozatok is. A 61 gyerekük szerb nyelven tanultak, elsőtől 8-ig tiszta osztályokban. Jövőre, illetve 2 év múlva sem nyílik magyar első osztály. Remélhetőleg 3 év múlva már tudom az új magyar elsősöket fogadni, és hogy ez megtörténjen, az iskola mindent megtesz, tehát mindenféle lehetőséget mindennek próbálunk, hogy maradjanak, tehát legyenek magyar tagozatjaink is.
Szent Andor, a zombori Vékó Petrovics gimnázium igazgatóhelyettese elmondta, hogy az intézményben jelenleg 6 magyar gyerek tanul, 3 a második és 3 a negyedik osztályban. Örömteli hír viszont, hogy a következő tanévben is nyílik első osztály.
1872-ben alakult Magyar Királyi Állami Főgimnázium néven. 86 tanulóval indult az első osztály. Tagozatok számát azt sajnos nem tudom. Annyit hozzátennék még itt, hogy ez a szám közel 10 év alatt a 3-szorosára nőtt utána. Mivel útközben egy parlamenti végzés alapján gimnáziumunk megkapta a jóváhagyást arra, hogy kinyithassa a 7. és a 8. osztályt, így 15 évvel a megalakulása után már 348 diákra nőtt ez a szám. Ebből a magyar 57%. Az 1971-es és 74-es generációban 1 magyar tagozat volt, 41 tanulóval. És ez a szám volt az, ami úgy végigkísérte a diák létszámot a 90-es évekig, akkor indult hanyatlásnak a diák létszám, és hát onnantól kezdve tartunk ott, ahol tartunk. Tehát lesz első, második és negyedik osztályunk, foghíjasak vagyunk, ugyanis a harmadik osztálya, tehát az hiányzik. Intézményünk 2011. április 5-e óta a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt intézményei közé tartozik, amiért nagyon hálásak vagyunk, és rettentően sokat jelent számunkra az, hogy éreztetik azt, hogy vagyunk, mint nemzet, és állnak mögöttünk, és állnak az intézményünk mögött is, legyen szó 3 diákról, 41 diákról, illetve 1 diákról, akkor is itt vagyunk, és ők is itt vannak nekünk, és támogatnak minket a mi létünkben. Úgy érzem, hogy ennek az egész dolognak, a létünknek, az itteni létünknek a lényege az, hogy tudatosodjon bennünk a dolog, hogy mi jó helyre születtünk. Mi jó helyen élünk, jó emberek vesznek minket körbe, egy nagyon szép és egészséges környezetben. Ezt kéne valahogy újra plántálni, illetve megfoganatosítani az emberekben, és akkor talán nem lenne ilyen számú az elvándorlás, és akkor minden talán visszatérne a régi kerékvágásba.
A zombori Szent Háromság plébánia templom anyakönyveinek adatai szerint napjainkban 5-ször annyian halnak meg, mint amennyien születnek. Főtisztelendő Drobina Gábor, zombori káplán az egyház nemzetmegtartó szerepét hangsúlyozta.
Ugye mi a plébániai anyakönyvek alapján mondhatunk adatokat. A kereszteltek anyakönyve, a házasságot kötöttek anyakönyve és az elhunytak anyakönyve alapján. Mi a katolikusokról beszélhetünk, akik a katolikus egyházba felvételt nyertek a keresztség által, tehát itt több nemzetiségről van szó. 1925-ben az első világháború követően itt még éltek nagy számban németek is, svábok is, tehát magyarokról, svábokról és horvátokról beszélhetünk. Ami az 1925-ös évet illeti, a kereszteltek száma 351 volt, a házasságot kötöttek 109 pár, az elhunytak pedig 294. A második világháború végén, tehát 1945-ben a kereszteltek száma 281 volt, a házasságot kötöttek 73 pár, az elhunytak pedig 374. Az 1980-as években egy átlagot, hogyha veszünk, akkor a kereszteltek száma 114 volt, a házasságot kötöttek 26, az elhunytak pedig 184. Itt már látjuk a változást. Az 1900-as évektől egészen máig viszont egy elég nagy változás történt. A kereszteltek száma az 30-ra csökkent, a házasságot kötöttek kb. 15 pár, és sajnos az elhunytak száma az drasztikusan megnövekedett, azaz átlag 150 évente. Én mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy az egyház az, aki ott marad végig a magyarsággal, amikor a szórványhelyeken sokszor már látjuk, hogy mindenki leveszi ezekről az emberekről a kezét, mert nincs érdek, nincs belőlük haszon. Az egyház az, aki ott marad velük végig, aki még szentmiséket mutat be, aki összegyűjti ezt a maroknyi népet, és még sajnos mondhatjuk azt is, hogy eltemeti az utolsó hívőket.
A drámai létszámcsökkenés okait kutatva beszélnünk kell a II. Világháború után lejátszódó társadalmi-gazdasági változásokról is. Wilhelm József történészt hallják.
A nyugatbácskai magyarság, tehát megfogyatkozása a II. Világháború után indul meg, de valójában a 60-as évek végén kezdődik egy látványos csökkenés, amikor megnyílnak Nyugat-Európa határai, és a vendégmunkások elindulnak külföldre dolgozni. Ez a nyugatbácskai magyarságot is nagy mértékben érintette, hiszen a 60-as évek végén tömegesen mentek ki Nyugatbácska magyar falvaiból vendégmunkásként Németországba, Franciaországba, de még Ausztráliába is. A 91-ben kezdődő jugoszláv polgárháborúban is ugye megindult egy népességváltás. Ennek a népességváltásnak az lett a következménye, hogy a katonának köteles magyar fiatalok tömegesen hagyták el, tehát a térségünket, és ugye a 90-es évek második felében pedig menekült szerbek települtek be a nyugatbácskai magyar falvakba, tehát megindult egy demográfiai átalakulás ebben a térségben. A demográfia az mindig a politika, a napi politika alakulásától függ. Láthattuk azt, hogy például a régi Jugoszláviában még egy légy sem tudta átlépni a határt, ma pedig egy olyan politikai állapot van, hogy simán tudnak mozogni a migrációs, ugye, tehát folyamatokban az emberek, és senki sem állítja meg őket. Jelenleg Nyugat-Európában egy jelentős gazdasági hanyatlás van, és a migránsok hatására egy belbiztonsági bizonytalanság alakult ki. Vannak már családok, akik emiatt visszajöttek. Zomborban tanítok, ezért személyesen is van tapasztalatom, tehát jöttek vissza Németországból. És hogy ez a folyamat felerősödik-e, ezt nem tudhatjuk, de hogy ez egy jelzés értékű lépés, az már biztos.
A nyugatbácskai magyarok szerint jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy meglévő intézményeinket megtartsuk, fiataljainkat itthon marasztaljuk, és a létszámcsökkenést, ha megállítani nem is tudjuk, legalább lassítsuk.
Sok szín ruhája, oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig sok-sok év alatt. Ezért értsd meg, szeretem őt, a vén Európát, a büszke nőt. Nagyon kérlek, becsüld meg őt, a vén Európát, a gyönyörű. Nagyon kérlek,
becsüld meg őt, a vén Európát, a gyönyörű nőt. Ezért értsd meg szeretem őt, a vén Európát, a büszke nőt. Nagyon kérlek, becsüld meg.
Egyes diákotthonokban még maradt szabad hely, és a második körben is lehet jelentkezni, Móricz Éva összeállítása.
Vajdaságban többek között Szabadkán, Topolyán, Nagykikindán, Zomborban és Nagybecskereken is szállás lehetőséget biztosítanak a diákok számára. A Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium második körébe augusztus végétől pályázhatnak az érdeklődők, mondja Erős Norbert, kollégium vezető.
Az első kör az megvolt, az július elején történt, két hétig lehetett pályázni. A 150 férő helyre 140-en jelentkeztek, úgyhogy eddig mindenkit felvettünk, úgyhogy van még 10 szabad hely. 133 bolya is van, és 7 külső is van eddig, ami azt jelenti, hogy az egy másik középiskolákból jelentkeztek még heten.
És mikor lesz a második kör?
A második kör az augusztus végén szokott lenni, úgyhogy akkor még bírunk 10 külsőst, mert mivel minden bolya is felvettünk, így 10 külső is még bír jelentkezni.
És hol, hogyan pályázhatnak majd?
A pályázat szabályai azok megvannak, ki van írva. Egy jelentkezési lapot kell kitölteni, az egyfőre jutó első 3 hónapban az átlag fizetést kell feltüntetni, és a bizonyítványát, az előző éves átlagát kell elküldeni, és akkor ez alapján újból egy rangsor lesz, és akkor a rangsor alapján kerülnek be a kollégiumba.
És milyen feltételeknek kell megfelelniük a pályázóknak?
Valójában nincs más feltétel, tehát hogyha a jelentkezés lapot kitöltik a bizonyítványt, elküldik az egyfőre jutót, az alapján utána rangsor történik, és akkor a maradék helyre a rangsor alapján kerülnek be. Más feltétel nincs, tehát hogy Vajdaságból jöjjenek, Zentai községből nem bírnak jelentkezni, tehát azok, akik máshonnan jelentkeznek, azok bírnak csak pályázni.
És mennyit kell fizetniük havonta a lakhatásért?
A kollégiumban kétféle, kétszintű kollégium van, az egyik az 8.990, hogyha teljes hónapot számolunk, a másik pedig 8.056 dinár. Ez természetesen változik, amennyiben valamelyik hónap rövidebb, vagy szünet van, vagy valami, akkor annyival kevesebbet kell, hogy fizessenek.
Az újvidéki Apácai Diákotthon egyetemi hallgatók, valamint középiskolások jelentkezését várja, mondja Juhász Judit nevelő.
A kollégiumban elsősorban középiskolások jelentkezését várjuk, de ugyanúgy jelentkezhetnek egyetemisták is. Feltételek szempontjából, tehát a vmpe.org.rs oldalon megtalálható a pályázati felhívásunk, az ott található jelentkezési lapot kell kitölteniük, illetve az új diákoknak a jelentkezési lap alján feltüntetett dokumentumokat kell még beadniuk, úgy, mint az önéletrajzot, az előző tanév tanulmányi eredményeinek igazolását, az iskolai vagy egyetemi beiratkozásról szóló igazolást, bizonyítványfénymásolatot, vagy az egyetemisták esetében ugye a következő tanévre való beiratkozás feltételeinek teljesítésének igazolását. Emellett még 2 dokumentum, az igazolás a közös háztartásban élők számáról és a lelkipásztor ajánlói levele az, ami szükséges. Mindezt felküldhetik postai úton, vagy az Apácai Diákotthon e-mail címére szkennált formában. Egy fiú és egy lány kollégiummal rendelkezünk, mindkét kollégium 40-40 diákot tud fogadni. A szobáink azok 4 ágyasak, emellett mindegyik szobához tartozik fürdőszoba, illetve konyha. A fürdőszobában található mosógép, tehát a diákok szabadon használhatják a mosógépet, a konyhában frizsider és mélyhűtő is van, tehát tudnak ételeket tárolni, főzésre is van lehetőség, de emellett aki igényli, annak napi egy főtt ételt, illetve ebédet tudunk rendelni étteremből. Már bent lévő diákoktól rendszeresen pozitív visszajelzést kapunk, és minden évben van megfelelő számú új diákunk. A jelentkezéseket az egyetemisták esetében október 20-áig várjuk. Ezt a jelentkezést ugye az oldalon a vmpa.org.rs-en látható címekre lehet beküldeni, akár postai, vagy akár e-mailes úton.
Három kollégistát szólaltattunk meg.
Hoffmann Evelinnek hívnak, Temerinben lakom, és az Újvidéki Mezőgazdasági Egyetem állatorvosi szakán tanulok. Laktam kollégiumban, az Újvidéki Európa Kollégium 2 évet, és hogyha minden igaz, akkor ősztől ismét ott fogok lakni. Ketten voltunk egy szobába, és szerencsére nagyon jól ki tudtunk jönni egymással. Igaz, hogy már előtte is ismertük egymást, ez valószínűleg nagyon sokat segített, de tényleg jól tudtunk együttműködni, mindent meg tudtunk beszélni, ezért a tanulással sem volt gond. Könnyen kötöttünk kompromisszumokat, és nagy segítség volt számunkra az is, hogy a kollégiumban van erre külön kialakított hely, ahol mindenki nyugodtan tud tanulni, amikor neki a legjobban megfelel, szóval ez tényleg nagyban megkönnyítette az életünket. Hát és hogy miért döntöttem a kollégium mellett, hát ez tűnt praktikusnak, nyilvánvalóan olcsóbb, mint lakást bérelni Újvidéken, az utazás pedig tényleg sok időt elvesz, szóval ilyen szempontból is kényelmesebb, hogyha ezt meg tudjuk spórolni magunknak.
Molácsos Krisztián vagyok, Gunarasban élek. Pillanatnyilag az Újvidéki Műszaki Tudományok Karának másodéves hallgatója leszek most, úgyhogy az első évet töltöttem egyenlőre csak a kollégiumban még, az Európa Kollégiumban, és a megújuló energiaforrások szakra járok pillanatnyilag. Középiskolát Szabadkán fejeztem, az Iván Szárit Műszaki Iskolát. Akkor is középiskolában is kollégista voltam, illetve pillanatnyilag is kollégista vagyok az Európa Kollégiumban. Középiskolában pedig a szabadkai diákotthonban voltam. Mikor eldöntöttem középiskola végén, hogy én szeretnék egyetemre jönni, már akkor azt néztem, illetve azt terveztem, hogy én kollégista legyek továbbra is, mivel nekem ez az élet, ez nagyon is tetszik. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb beosztanunk az időnket így, hogy kollégiumban vagyunk, mintha utaznánk. Hál' Isten, ez sikeredett is, hogy kollégista legyek egyetemi éveim alatt, vagyis az eddigi éveim alatt. Milyenek a mindennapok? Igazából sosem nem unalmas, mivel mindig egy közösségben vagyunk. Az egész kollégium egy közösség, az én felfogásom szerint mindig van, akivel találkozhat az ember, és mindig van, kivel beszélgetni. És igazából az, hogy mindenki ugyanabban van, tehát mindnyájan egyetemre járunk, mindnyájan tudjuk azt a dolgokat, amik történnek az egyetemen, meg át tudjuk beszélni. Ez egy nagyon segítő dolog maga a tanulásba is, szerintem, mivel kell ez is, hogy eleresszük magunkat, nem csak leülünk és tanulunk, hanem hogy legyen egy kis közösségi életünk is. Egy szobában ketten vagyunk, bírunk tanulni egymástól. Én és a szobatársam igazából sosem nem szoktuk egymást zavarni. Nagyon is jó megvagyunk. Tehát a tanulás az, amikor kell, az megvan. De miért jobb az utazás vagy a lakásbérléstől? Az utazást már elmondtam, mivel az utazás szerintem sok időt elvesz magából, mivel mi mindig, én úgy érzem, hogy az idővel harcolunk. Mindig az van, hogy mindent időben be kell fejezni, és nagyon sok időben telik az, hogy mindent elrendezünk úgy, ahogy kell. Minden meg legyen úgy csinálva, illetve tanulva. Tehát az is már, amikor kiesik egy óra hosszan napból, az is már, hát igazából szabad időn bűven nem, mert szerintem itt az egyetem alatt az a legfontosabb, hogy be tudjuk osztani az időnket, akkor megy legjobban az egyetem, akkor nem késünk el semmivel, ha sikerül mindent úgy beosztani, hogy az egyetem az első, és utána minden más, amit csinálunk. A lakásbérléstől pedig azért jobb megint csak a közösség véget, hogy nagy, tehát hogy emberek közt vagyunk itt, illetve árban is sokkal jobb, mint a lakás, mivel a lakásokat én, ahogy néztem, 150-200 euró alatt nem is nagyon lehet találni Újvidéken. A kollégium ahhoz mérve nem drága, mivel 2800 dinárt fizetünk havonta, úgyhogy nem drága. Őszre is szeretném ezt az opciót választani, a kollégiumot, mivel nekem tetszett, tehát nekem nem volt problémám az évben ezzel. Nagyon is jó volt nekem ez az év, és gondolom, hogy jó lesz a többi is, mivel nekem a 4 év is, amikor Szabadkán voltam, nagyon jó volt, úgyhogy ez az élet, ez teljesen nekem megfelel.
A nevem Sági Eléna, és mindig is szerettem volna az Európa Kollégiumban lakni, mivel nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a bentlakó és előző kollégistáktól. A Bánát szívében található kis faluban Tordán lakom. Nem volt kérdés merre tovább, hiszen Újvidék minden lehetőséget felkínált. A középiskolát Nagybecskereken fejeztem, mint egészségügyi nővér. A mindennapi utazást választottam ez idő alatt, ami, hogy igazán megvalljam, nagyon kimerített. A középiskola után sikeresen felvételiztem az egyetemre, és így az Európa Kollégium lakója lettem. Ketten vagyunk egy szobában a szobatársnőmmel. Mivel nem ismertük egymást, kellett 1-2 hét, hogy összerázódjunk, viszont ezt is magunk mögött tudhatjuk. Ami a tanulást illeti, számomra nem volt probléma. A kollégium biztosít tanulószobát azoknak az egyetemistáknak, akik nem szeretnek szobában, vagy épp magányosan szeretnek tanulni. A kollégiumban sosem unalmasak a mindennapok. Mindig találni elfoglaltságot, ha éppen nem tanul az ember. Vannak sportszakkörök, kórus, fényképészet, kézműves foglalkozások. Gyakran szerveznek a kollégisták közös filmezést is. Szívem szerint ez a kollégium nem olyan, mint a többi, és sosem tudnám lecserélni egy lakásra, vagy a mindennapi utazásra. Itt mégis megadatik minden, sosem vagy magad, mindig van kivel társalogni. Ha kell segítség, mindig találni. Mondhatni, a kollégiumban egy közösség tagjai lehetünk, még a lakás és az utazás ezt nem tudja biztosítani. Itt igazi barátságokat köt az ember, amik egy életen át is tarthatnak. És szerintem ez a szép benne, és az egyetemista években is. Az utazást illeti, hát nagyba függ attól, hogy hazamegyek, hogy állítja össze az órarendemet az egyetem, vannak-e hétvégén óráim, kell-e készülnöm valamilyen vizsgára, és hogy mennyit kell készülnöm. Ugyebár Torda és Újvidék az kb. 2 óra utazást jelent, ami a vizsgaidőszakban igazán soknak számít, mert hát ugyebár készülünk a vizsgákra. Ilyenkor általában nagyon sok kollégista tartózkodik a kollégiumban. Ami a mosást és az étkezést illeti, mosógépeket biztosított a kollégium, úgyhogy lehet mosni. Az étkezésre viszont van több opció. Vannak évfolyamtársaim, kollégisták, akik a menzára járnak. Ott az ebéd 120 dinár szokott lenni. Vannak kollégisták viszont, akik itt főznek, ugyebár van resó, van mikró, van vízforraló, úgyhogy azt biztosított a kollégium, úgyhogy azt meg lehet oldani a kollégiumban is. Most ki hogy preferálja? A kollégiumban nagyon jó az, hogy ugyebár, mint az évfolyamtársaimat is kérdeztem, mert azért, hogy őszinte legyek, engem is érdekelt, a lakások nagyon drágák Újvidéken. Különösen azok a lakások, amelyek a központban vannak. Ugyebár a központban, vagy közel az egyetemvároshoz, ott ugyebár leginkább diákok, egyetemisták laknak, és ezért az árak is nagyon magasak. A kollégium nagyon olcsó. Egy hónapra valami 2800 dinárt kell fizetni, ami szerintem egy nagyon reális ár. A kollégium gyönyörű, fel van szerelve mindennel, amire szüksége van egy kollégistának. Minden szobának van saját fürdőszobája, csak egy szobatársad van, amit sok esetben szobatársat amúgy úgy tudom, hogy lehet választani. Úgyhogy egy e-mailbe kerül, hogy a legjobb barátoddal legyél egy szobában, ami szerintem fantasztikus. Úgyhogy én sosem mennék lakásba, sosem utaznék. Én mindig is a kollégiumban akartam lakni, és én ez mellett állok ki. Ugyebár az utazás az nagyon kimerítő dolog, mint ahogy említettem, úgyhogy én ezt nem ajánlom. Különösen azok számára, akik nagyon messziről érkeznek. Úgyhogy a legjobb opció én szerintem egy egyetemistának az az Európa Kollégiumban lévő elhelyezkedés.
S mint a mesében vonz a remény, minden lépés.
és választ ígér. Koros útjelzőt forgat a szél. Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körben ötte az életemet, mihetsz bárhová nélküle nem lehet. Sóhajt, még egy sört, s aztán lazán az enyémből tölt. A csapos bambul meg se hal, kinn az utcákon túl nagy a zaj. Van egy dal, kell egy rím, csak az ő nyelvén illik rá ki. Te is jöttél, én is jöttem, néha megrogytam, te sem léptél könnyen. Legyél régisz, mélyre ás, egyre régebbi otthont találsz. Újabb réteg, újabb kép, valaki előtted s előttem ugyanitt élt. Időn innen, évszámon túl, minden tólhegyre más nevet szúr. Nyitott könyv bárki előtt, ott a válasz a sorok között.
Magyarország, 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 Magyarország.
Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál a kedvesem mellé. Aranyfüggés, aranylátszom, mikor ölelem, soha nem is látom. Mondd a kódot, a kapu nyílik, de ha nem jössz rá, várhatsz a sírig. Tegnap tudtad, de már a új kell, mert a hopmester épp a trónra ült fel. Egy rejtvény, s kell egy élet, hogy a megfejtés szélére érjek. Miért várok, miért félek, miért merengek, ennyit a válaszom. Néhány betű, néhány hang, búcsút éneklő lassú harang. Körben ötte az életemet, vihetsz bárhová, nélküle nem lehet.
Szerbiában több éve már vannak koordinátorai a tanulj középiskolásként külföldön, és ismerd meg a világot nemzetközi cserediák programnak. Az utóbbi időben az a nehézség adódik, hogy nem tudnak befogadó családot találni a külföldi diákoknak, Zarai Éva riportja.
Az AFS nemzetközi csereprogram keretében idén 26 fiatal érkezik Szerbiába, hogy 3 hónapos vagy 1 éves programban vegyenek részt. A külföldi diákok a családoknál szállásolják el. Azonban az utóbbi években egyre kevesebb család vállalja önként, hogy fogadja őket. Ez Szabadkán is nehézséget okoz. Szeptembertől csak egy külföldi diák jön Szabadkára tanulni a program keretében, ha nem találnak önkéntes családokat, akik további fiatalokat fogadnának be otthonukba. Szerbia 2006 óta, Szabadka pedig 2012 óta vesz részt a Nemzetközi Cserediák programban. A városban évek óta problémát jelent a diákok elszállásolása.
Alexander Slavov, az AFS szabadkai iroda koordinátora.
A suština je u tome što se svi predstavljamo kao interkulturalni, volimo da primimo goste u svoj dom, ali to gostoprimstvo traje 3 dana, nedelju dana i tu se ljudi zasite.
A lényeg az, hogy bár sokan mondják magukat interkulturálisnak, és szeretnek vendégeket fogadni, ez a vendégszeretet gyakran csak néhány napig vagy egy hétig tart. Azonban itt nem hagyományos vendéglátásról van szó, mivel a diák a család tagjává válik, akinek saját feladatai, kötelezettségei vannak. Iskolába jár, tanulja a nyelvet, megismerkedik a kultúrával, ugyanis amikor befejeződik a program és ezek a diákok hazautaznak, ők egyféle nagykövetei lesznek Szerbiának. Reméljük, hogy a családok felismerik, milyen értékes tapasztalatokat nyújthat számukra egy ilyen cserediák program.
Na taj način se nadamo da će porodice u stvari prepoznati suštinu onoga što ovaka vid razmene učenika može da im pruži.
A szerbiai családoknak, akik diákokat fogadnak be az otthonukba, 3 étkezést, alvóhelyet és tanulóhelyet kell biztosítaniuk a fiatalnak. A saját szoba nem feltétel. Tavaly Slavov is befogadott egy diákot, mivel nem találtak másik családot. Bár ez nem tartozott önkéntesi feladatai közé, az elmúlt egy évet olyan különleges tapasztalatként értékeli, amit máshol nem szerezhetett volna meg.
Uloga volontera jeste u stvari da prati i porodicu, prati i učenika na tom tromesečnom ili godišnjem programu razmene.
Az önkéntesek feladata az, hogy támogassák a családot és a diákot a 3 hónapos vagy 1 éves program során. Tavaly úgy alakult, hogy én is vendégül láttam egy török diákot, aki 11 hónapot töltött nálam. Nem tudom szavakkal leírni, milyen érzés volt. Nekünk nem volt lehetőségünk korábban megismerkedni, ahogy az a családok esetében szokott lenni, akik már márciusban vagy áprilisban jelentkeznek a programra. Csupán 3 napunk volt arra, hogy megismerjük egymást, de ennek ellenére az első naptól kezdve tisztában voltunk azzal, kinek mi a szerepe a háztartásban. A legfontosabb az, hogy világos szabályokat állítsunk fel, amelyek a program első napjától az utolsóig érvényesek, és a családnak következetesen be kell tartania ezeket.
Egy idegen fiatal befogadása, aki más kultúrából és értékekkel érkezik, kétségtelenül kihívást jelent. Az alapítvány azonban felkészíti az önkéntes családokat, és a program egész ideje alatt felügyeli a család és a diák kapcsolatát, amely mindkét fél számára tanulságos és egyedülálló élmény lehet, véli Slavov.
Sa druge strane vi dobijete jednu mogućnost da upoznajete kulturu na jedan potpuno drugačiji način, a to je upoznavanje kulture iz prve ruke.
Másrészt ez egy remek lehetőség arra, hogy más kultúrákat ismerjünk meg közvetlen közelről, anélkül, hogy elhagynánk az országot. Megismerhetjük a diák nyelvét és kultúráját, miközben ő is tanul szerbül vagy magyarul. Többször is előfordult, hogy magyar családok fogadtak be diákokat, akik így mindkét nyelvet tanulták. A vendéglátó család nem csak a diák anyanyelvét és országának kultúráját, történelmét és ételeit ismerheti meg, hanem a gasztronómia révén is közelebb kerülhetnek egymáshoz. Emellett a családnak segítenie kell a diák beilleszkedését az iskolai és városi környezetbe.
Program i najbitnije jeste da se prati taj učenik kako se on uklopio u svoje školsko okruženje, a zatim i u gradsko, ako je pronašao prijatelje na nekom drugom mestu.
A programra jelentkezhet gyermektelen házaspár, több gyermekes család, egyedülálló szülők, vagy akár egyedülálló személyek is, akik nyitottak a lehetőségre, és biztosítani tudják a feltételeket. Az érdeklődők az afs.org.rs oldalon kaphatnak bővebb információt a programról és a jelentkezési feltételekről.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. A munkatársak nevében Muci Szántó Márta és Dani Zsolt köszöni meg tisztelő figyelmüket.